Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni-enni. Ezekben az órákban kezdődik, de egész hétvégén tart a 17. Járatlan Utakon Fesztivál a Verdi Budapest Aquincumban. Kassai Tamással, a fesztivál egyik előadójával, Buza Sándor beszélget.
Egy évvel ezelőtt voltál Laoszban hátizsákkal?
Pont egy évvel ezelőtt, és pont akkor emiatt ki kellett hagyjam a fesztivált nagy szívfájdalomra. Egyik szemem sírt, a másik viszont nagyon nevetett.
Viszont akkor most ez a fesztivál ad alkalmat arra, hogy beszámoljál az élményeidről.
Így igaz.
De mielőtt azért laoszozunk, addig azt szeretném tőled megkérdezni, hogy voltak, és most nem ez az első előadásod lesz a Járatlan Utak Fesztivál, hanem több volt. Látsz-e valami trendet, valami változást abban, hogy az emberek, amikor utazni szeretnek, akkor manapság miket kezdenek előnyben részesíteni? Azért is kérdezem ezt, mert ugye év vége fele mindig megjelennek különféle prognózisok a világban. Minden tudományos rész azt mondja, hogy 2005 választott úti céljai, impressziók, vágyak, hogyan töltődnek fel az emberek, mit szeretnének. Én is ide tudnék citálni most ezer olyan dolgot, de inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk itt a magyar táj, magyar ecsettel vonatkozásában látsz-e valami elmozdulást, ha van, abban az irányban, hogy az emberek úgy keresik a kalandot, keresik a különlegest, és azért áldoznak is.
Úgy gondolom, hogy igen, de nagyon izgalmas, hogy mondjuk míg én személyesen és saját szervezésben keresem a kalandot, még az első hullámban ez volt a jellemző, most következik a második hullám, amikor a nagyobb tömegek keresik a kalandot, ők viszont inkább egy picit szervezett formában, tehát mondjuk napi túrákra fizetnek be, vagy itthonról már előre megnézik, hogy milyen a környező vidéket felfedező kalandtúrákon lehet részt venni, és ezeken foglalnak helyet általában.
Az például egyértelműen kijelentett tendencia, hogy az emberek bizonyos része abból a szempontból váltani szeretne, hogy nem akar tömegbe menni és tömegbe utazni, hanem keresik azokat a kis személyre szóló, kis csoportos lehetőségeket, ahol egyébként nem kell elviselniük 40-50 embert, vagy 4-500 embert, vagy 4-5000 embert, és pontosan azokat az utakat keresik, amelyek egy picit belterjesebbek tudnak lenni, egy kicsit személyre szabottabbak tudnak lenni. Na most, amit ti csináltok, bár te ugye egyedül, de amit ti csináltok, az voltak éppen majdnem úgy ugyanez?
Vagy majdnem ugyanez. Igen, sőt, hát nagyon sok olyan előadó van egyébként, aki ő maga is viszi ilyen túrákat, és lehet vele utazni.
Hát például a Vándorból egy Csonka Gábor, aki ugye ezt az egészet megálmodta ő is.
Így igaz, ő ennek a fő zászló vivője egyébként, szó szerint van is egy zászlója, mindig elviszi magával, és bejelentkezik éppen abból az országból, a 150 nem tudom hányból, ahol ő már járt. Úgyhogy vannak ilyen segítő kezek egyébként, akikhez lehet fordulni, és ugye ezért is nagyon különleges ez a fesztivál, hogy itt lényegében bárkivel meg lehet ismerkedni, lehet beszélgetni, és hogyha valaki szimpatikus, akkor lehet, hogy néhány hónap múlva vele együtt lehet elmenni utazni, nem tudom, például Kolumbiába, vagy Dél-Kelet-Ázsiába, esetleg Afrika olyan országaiba, ahová lehet, hogy magunktól nem biztos, hogy elmennénk.
Hát igen, ugye itt általában a cél, a target ezeknél az utazásoknál a világnak azon pontjai, ha úgy általában nem jutunk el minden héten, vagy minden nap. Tehát amiket emlegettél, távol Ázsia, távol Dél-Amerika, távol Afrika, ezek a destinációk tudnak itt megjelenni. Amikor te utazol, akkor egyébként találkozol bizonyára ugyanilyen one man vagy one girl vándorokkal, vagy kisebb csoportokkal? Tehát érzed ezt a tendenciát?
Abszolút jellemző, sőt, hát igazából ugye Magyarország a jövedelmi viszonyai miatt egyébként egy picit le is volt, van ebben maradva, jövünk fölfel egyébként, mint a talajvíz ilyen szempontból, tehát a fiatalok azért rájöttek, hogy érdemes egy kicsit világot látni, és ott megtapasztalni olyan akár személyes határokat, komfortzóna átlépés, és ugye itt már a lelki irányba megyünk át, amit egyébként a szakmai életünkben nagyon jól lehet használni, adott esetben karrierváltásoknak az inspirátora lehet egy ilyen út, amikor rájön valaki, hogy nem azt szeretné csinálni, amivel éppen foglalkozik, vagy megcsinált egy egyetemet, és így van.
Voltak páran itt vendégeim, akik váltottak hatalmasat váltottak, és az éremnek a másik oldalát kezdték megélni.
Így igaz, és én magam is ebben a cipőben túrázom egyébként. Viszont a külföldieknél például abszolút jellemző, hogy franciák, németek, amerikaiak nagyon sok helyen, szinte bármikor, bárhol találkozni velük szólóban is, vagy párban, hogyha éppen valaki van. És ezekben a találkozásokban egyébként az a nagyszerű, hogy akár életre szóló ismerettségeket, nem nevezném ezt barátságnak, nagyon erős kapcsolatok jönnek létre, akár csak egy néhány óra alatt, ami kitart sok-sok éven át, ami nincs minden nap életben tartva, nem írunk naponta, nincs erre idő fizikálisan és matematikailag lehetetlen, ugye? De mondjuk nemrég voltam Dubajban, és ott ráírtam egy régi ismerősre, akivel találkoztam Athénban, és 3 órát együtt kirándultunk a városban, és utána Dubajt ő segített nekem felfedezni, hiszen közben oda költözött, és hogy ezek óriási plusz élményt is adnak, meg könnyebbséget is, meg adott esetben egyébként még anyagilag is nagyon sokat lehet vele spórolni, hiszen ő a saját autójával mondjuk körbevisz.
Azt mondtad, hogy fiatalok. Melyik korosztályra gondolsz akkor, amikor azt mondod, hogy fiatalok, akik egyébként az ilyen típusú utakat keresik, választják?
Egy olyan dal jut eszembe, aminek az volt a címe, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. Tényleg itt lényegében már egy örök ifjú hullám is elindult, viccen kívül. Fiatal alatt én azért a 40-est értem, de nagyon sok helyen, és különösen Laoszban is találkoztam olyan emberekkel, akik mondjuk egy válás után már a gyerek kirepült, új életet kezdtek, akár párban, akár szólóban. Olyan is volt, aki házas párként 60 pluszosan indult neki, és azt mondták, hogy ők most a téli Európát maguk mögött hagyják, és ami eddig nekik kimaradt, azt most bepótolják.
Ezeken a járatlagutak fesztiválokon mindig van egy olyan előadás, vagy talán kettő is, amelyik arról szól, hogy ez a bizonyos low budget megoldás, tehát, hogy olcsón kijönni, világra szóló élményeket szerezni. Ezek a fajta utak egyébként ráhúzhatók egy ilyen generál szószal, hogy ezek azért mégiscsak olcsóbbak, mint hogyha az ember egy utazási irodával indul neki a világnak? Vagy ha igen, akkor miért, ha nem, akkor pedig miért nem értelemszerűen?
Helyszíne válogatja, én azt mondom. Van néhány olyan ország, meg is nevezhetjük szerintem. Tunézia, Egyiptom, Törökország például olyan, ahová nagyon-nagyon jó ajánlatokat tudnak adni az utazási irodák.
De ez a tömegturizmus vonzotta magához, vagy vonzata volt?
Így igaz, így igaz. Tehát, hogy itt ilyen nagyon elvonulás ebből nem lesz, meg jógatábor. Viszont...
Ott van Bali is például, jutott eszembe az elvonulásról.
Így van, és oda nagyon sokan szerveznek egyébként. Hát egy más kérdés, hogy ennek a jogi háttere, hogy van. Ugye Magyarországon erre egyébként elég szigorú szabályok vannak. Külföldön ez nem feltétlenül van így. És ilyen szempontból is ezeket én a kalandútba, de inkább egy ilyen életmód útba sorolom. Ezek nem olcsók egyébként, hiszen ott nyilván ki kell fizetni azt a fajta szolgáltatást, amiért oda megy az ember. Viszont ha csak oda visszakanyarodunk, hogy low budgetben megoldani egy egzotikus úti célt, akkor azt mondom, hogy ez abszolút lehetséges, és meglepően nagyon jó árakon ki lehet hozni. Most, hogy egy példát mondjak, ez egy ilyen laoszi 2-3 hetes tartózkodást, ezt 500 000 forintból lehet abszolválni, hogyha az ember nagyon odafigyel minden kiadásra, és olyan szálláshelyeken száll meg, ami nem feltétlenül kerül sokba. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy rossz minőségű lenne a hely.
Igen, de ezt ugye azt szoktuk mondani, meg ez így is van, én is alátámasztom, hogy ezeknek a fajta utaknak a szervezése azért igényel egy fentebb stílt, egy magasabb fokú nyitottságot, nyelvismeretet, abszolút érzékeny módon reagálást a világ dolgaira, például érzékeny reagálás, hogy megnézed reggel is a repülőjegyárat, meg megnézed délután is a repülőjegyárat, mert lehet, hogy van különbség. És akkor magad elé veszed a térképet, és akkor tervezed, különféle blogokat olvasol. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen létrejön, azért abban nagyon nagy energiákat kell fektetni. Ez nem csak úgy az ember ülébe hull, gondolom én.
Így van, hát ugye a sült galamb az nem repül az ember szájába, viszont hogyha napi szinten valaki olvas ilyen blogokat, utazós csoportokat, követ a Facebookon, belép, megnézi, hogy mi a helyzet, szoktak jönni kérdések, vagy vannak, akik ajánlanak repülőjegyeket. Ott meg lehet tudni, hogy hol lehet átszállni, mik azok a jellemző átszállási pontok, mondjuk Kuala Lumpur, ahonnan jó eséllyel, ha oda találok egy olcsó jegyet, akkor onnan a helyi Erázsia járattal egészen biztosan fillérekből el tudok menni egy másik országba, vagy akár Ausztráliába is egyébként, tehát hogy a Kuala Lumpurból Ausztráliába van fapados repülőgép, és hogyha ezeket az ember így nagyjából tudja, megismeri,
akkor... Hány óra Kuala Lumpur, az 8-9?
Úgy emlékszem, nagyon sok körülbelül volt, igen, elrepültem odáig.
21, és... 22, amikor én repültem Ausztráliába, igen, már azt hittem, hogy elhagyom a hitemet is.
Én 8 körül rémlik, de érzése biztos, hogy volt annyi.
Szóval ezek a, igen, ezeket mind ki kell találni, meg kell szervezni. Ebből a szempontból például Laosz neked bakancslistás volt?
És ja, abszolút, abszolút.
Miért?
Engem nagyon
olyan sok
megkapott.
Jó hely van még a világon Laoszon kívül.
Az biztos, hogy mindegyik a listán van, de valahogy priorizálni kell, és hát Irán lett volna az első, de ott az most viszonylag nehéz, bár vándorbolyék egyébként pont vittek oda túrát nem olyan rég, néhány hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem. Tehát, hogy egyébként látogatható a hely, de én úgy ítéltem meg, hogy most én még nem szeretnék feltétlenül plusz nehézséget vállalni. Egy olyan helyet kerestem, ami abszolút biztonságos, egyedül jól utazható, és nagyon olcsón elérhető. És így szűkült le a tér igazából ismét Dél-Kelet-Ázsiára, mert mondjuk USA-ban most relatív jó áron el lehet repülni, de az ott tartózkodás az elképesztő összegekbe is kerülhet, és azt én inkább valahogy úgy nem szólóban képzelem el. Viszont Dél-Kelet-Ázsia az abszolút biztonságos hely.
Amikor Dél-Kelet-Ázsiába utazunk, akkor még mindig hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát ott olcsó. Oda megyünk, és akkor olcsom, tudunk, bármit lehet enni, nagyon kint az utcán, szállások is nagyon-nagyon olcsók. Ez mondjuk Laoszra is igaz?
Laoszra szegényekre, hogy tényleg mint ország és nemzet, hogy picit együttérzést keltsek feléjük. Hát ha volt még olyan pénz a világon, ami jobban gyengült, mint a forint, akkor az a laoszi kip, úgyhogy hála Istennek ez azt jelenti, hogy számunkra is sokkal olcsóbbá vált, mint akár néhány évvel ezelőtt volt. Ez azt jelenti, hogy náluk az átlag fizetés körülbelül 37-40 ezer forint jelen pillanatban, egy hónapban. Azt azért el lehet képzelni, hogy akkor hogy itt ez hogy néz ki. Az árak abszolút filléresek, tehát ilyen 500 és 1000 forint körül nagyon jól meg lehet ebédelni. Ugyanez igaz a buszjegyekre, ilyen iránytaxikra, igazából tényleg filléres az egész történet. Szállás nagyjából 2000 forint per szobáért már lehet találni. Ez még azért elég fapados lesz, uh-huh. De mondjuk 10 000 forintból már nagyon-nagyon jó szobát adnak, és akkor abban két ember alszik.
Na most mielőtt majd még beleugrunk Laoszba, azért az még érdekelne, hogy például Tájföld már megvolt?
Megvolt, ott kezdtem, és ezt szoktam javasolni, hogy a hallgatóknak esetleg, aki még nem járt Ázsiában, én azért szoktam azt mondani, hogy Tájföldön érdemes kezdeni, mert egy rendkívül jól utazható ország, ahol nincsenek különösebb nyelvi akadályok, angolul mindenki el tud karattyolni, egy picikét mosolyog, kedves, és nincs olyan, amit nem lehet megoldani, amit az ember szeretne, az úgy lesz, és internet meg lényegében még a tengervízből is folyik.
Én most direkt úgy citálom ide az országokat, hogy az ismertség és a kedveltség, illetőleg a turisták számának fogadása szempontjából, magyar szempontból. Ugye Tájföldről mindenki tudja, nyáron oda megyünk, fürdünk a tengerbe, az óceánban, jókat eszünk, el vagyunk egy hétig, két hétig, tényleg a magyarok egymásnak adják a kilincset. Vietnám meg volt?
Vietnám nem volt meg még.
Kambodzsa volt,
igen. Így van, és Vietnámot én azért hagytam ki egyébként, mert valahogy Kambodzsa sokkal jobban vonzott, kicsit vadregényesebb volt, de pont mióta voltam ott egyébként óriási fejlődésen ment keresztül. Én követem folyamatosan, szinte napi szinten magyar csoporton belül, hogy mi a helyzet ott, és egészen lenyűgöző, hogy ahol én jártam, azt már meg sem ismerném.
Jó, tehát akkor Tájfölddel kezdted, ezt egyébként tanácsolod is azoknak, akik most kezdik felfedezni Dél-Kelet-Ázsiát, Kambodzsa is volt, és hát akkor olyan sok nincs már ott Laosz.
Ugye Malajzia van a környéken.
Hát igen, csak az egy, hát Malajzia az nekem azért az más.
Az más, határozottan.
amikor azt mondjuk, hogy Dél-Kelet-Ázsia, akkor ezek az országok, mint Tájföld, Kambodzsa, Laosz, Vietnám ott vannak, amikor Maláziát kimondjuk, akkor azért más jelenik meg a szemünk előtt. Irgalmatlan felhőkarcolók, óriási fejlődés. Tehát azért azt én nem tenném oda, legalábbis ahhoz abba az attitűdbe, ami mondjuk egy dél-kelet-ázsiai feelinget megjelenít. Amikor, igen, mondjad?
Nagyon jól mondod, a feeling, ezt a malájoknál imádom, szeretem őket, de ezt nem éreztem. Azt a szeretetet, azt a kedves fogadtatást, azt én a maláj részről
Valószínűleg nagyon európai volt már. Tehát az a fajta attitűd, amelyik egyébként pont az ázsiai emberek nyitottságából adódik, az a malájoknál már nincs meg. Lehet, hogyha egyébként, sőt bizonyára nekem nem volt alkalmam csak nagyvárosba lenni Malajziában, ha ugyanúgy elmegyünk túrázni kis falvakba, motort bérel, autót bérel az ember, akkor ugyanúgy bele tud futni, mert azért a vidékbája, mindenhol a vidékbája, Bangkok is más, mint Tájföldnek a másik többi részei, szerencsére én többször voltam, sőt motoroztunk, tehát olyan helyeken mentünk, ahol egyébként még talán madár se járt. De hát ebből a szempontból Kambodzsa és Laosz még izoláltabb, még ázsiaiabb, mondom én, aki még nem jártam a két országban.
És nagyon izgalmas, hogyha Laoszra mondjuk, vagy vetítjük, hogy ázsiaibb, hogy igazából nagyon sok francia emléke van még építészetben is,
a gyarmatosításból adódóan. Igen. Ugye ők francia gyarmat voltak, aztán elnyerték a függetlenségüket, aztán akkor nagyon gyorsan szocialistává váltak, de hát őket is megérintette ugye az ázsiai háború, még pedig a második vietnámi háborúnak a részesei voltak, ez ugye, ha jól emlékszem, akkor 63-75 között volt, és rajtuk keresztül ment hát a Ho Chi Minh ösvény is egy része, amit az amerikaiak kőkeményen bombáztak. Tehát Laosz nagyon, nagyon drámai módon involválódott abba a világégésbe, ami ott volt. Ugye az is lett volna a kérdésem, bár ugye nincsen emlékeit 63-75 között, hogy egyébként Laosz hogyan heverte ki, vagy hogyan élte túl ezt a történelmi viharsorozatot, amelyik ugye őket sújtotta egészen a francia függetlenségé válás óta. Látsz emlékeket? Lehet találni?
Látni, turista szemmel is látni és tapasztalni ezt, tehát a mai napig megvan ennek a nyoma. Hogy lelkileg van a nyoma, ahhoz többet kellett volna velük beszélgetni, ezt nem tudom, viszont múzeumuk van, illetve hát nagyon különleges történet az, hogy ugye mindig vannak szuvenírek, ilyen-olyan kis helyi dolgok, amiket az ember hazahoz, leginkább ugye hűtőmágnes szokott mindenki meg kiskanalat. Na itt az a helyzet, hogy az ilyen, bármi, amit fémből el lehet készíteni, azt ők a ledobott bombáknak az anyagából, illetve az aknamentesítés nyomán szétszerelt aknáknak a fém anyagából készítik, és ezeket lehet megvásárolni. Van is olyan múzeum, ahol igazából az egészet ennek szentelik, és az országnak egy nagyon jelentős része a mai napig fertőzött aknákkal, és ezt nem sikerült még felszedni, és én azon gondolkodtam, amikor ott voltam, hogy hát lehet, hogy egy időben néhány évtizeddel ezelőtt egyes országok oda ugye elképesztő mennyiségű bombát leszórtak, meg elaknásították.
Hát az amerikaiak konkrétan.
Konkrétan igen, kimondhatjuk, mert hogy ez tény. És hogy mennyire érdekes, hogy ahhoz most úgy annyira nem sietnek hozzájárulni, hogy ha már így letisztult a történelem, és tudjuk, hogy ez így most ott nincs rendben, akkor
olyan
felszedjük.
Olyan sok más dolguk van. Hát igen, közben eszembe jutott az a szó, indokínai háború, hát igen, ez volt a hivatalos neve, mégpedig a második indokínai háború volt 63 és 75 között, igen.
És még annyi eszembe jutott, viszont azt a múzeumban egyértelműen láttam, ilyen kis filmeken mutatták, hogy minden évben előfordul még vidéken, tehát a turistákra nem veszélyes, hogyha nem jövünk le a nagyon járt utakról, hogy a járatlan utakon fesztivál, igen. Hát ez vonzó lehet számukra, de hogy nagyjából ott maradunk, ami azért nem a legnagyobb susnyás, akkor semmilyen baj a turistákat nem érheti, de a helyi gyerekeknél minden évben előfordul több, aki aknára lépésének aknára az áldozata fut. Lesz, aknára fut, így van, és őket megtanítják a legkisebb gyerekkortól kezdve, tehát körülbelül mikor beszélni tudnak, őket már arra tanítják, hogy hogyan vegyék észre, és hogyan kerüljék el, és hogy ne játszanak. Van olyan, hogy a kert végében találnak egyet, amikor kifordul a valamelyik zöldséggel együtt a földből, mondjuk egy kis gránát, és hogy azt akkor békén kell hagyni, és szólni kell a felnőtteknek.
Hát ez a túlélés egyik alapeleme.
Kassai Tamással, a Járatlan Utakon Fesztivál egyik előadójával, Buza Sándor beszélgetett. Ezekben az órákban indult tehát, és egész hétvégén tart a 17. Járatlan Utakon Fesztivál a Verdi Budapest Aquincumban. Picit pihenünk, aztán Laosba utazunk hátizsákkal. Maradjanak velünk itt a Trend